ami nagyon népszerű, a bérlakásoknak az építése. És ez Kollárnak ugye ez is egy olyan követelése, ami hogyha nem teljesül, akkor abban esetben esetleg otthatja egész koalíciót. Érsekújvár és más felvidéki város is a utóbbi 30-40 évben, hogy szinte megduplázódott a lakosságának a száma, és most egy újabb felhígítás lehetséges egy ilyen nagy iramú és nagy ütemű bérlakásépítésnek a utólagos következményeként.
Jó napot kívánok! Ez itt a Nagyító, a Ma Hét Média Család közéleti elemző műsora. Üdvözlöm a stúdióban Hajtman Gábort.
Üdvözlöm a kedves nézőket!
Őt már megszokhatták ebben a műsorban, és Száraz Dénes kollégámat, akit először köszönhetek itt a stúdióban.
Üdvözlöm a kedves nézőket!
Sziasztok! Köszi, hogy elfogadtátok a meghívást. És hát az első kérdésem az lenne, hogy szeretitek-e a krimiket? És rögtön meg is mondom, hogy miért kérdezem, ugyanis Agatha Christie tollára kívánkozik, amit a szlovák politika az utolsó napokban a szemünk láttára kiművelt. Gábor, szerinted mivel magyarázható ez a koalíciós feszültség, és mi lehet ennek a vége? Leginkább az érdekelne, hogy lesz-e előrehozott választás?
Amióta ez a kormány felállt, szerintem nincs olyan nap, nincs olyan hónap, hogy feltegyük ezt a kérdést, lesznek előrehozott választások. Mert hát ezt a sokszínű koalíciót nagyon nehéz egybetartani. Ez az egyik dolog, de a másik dolog, hogy sokkal mélyebb és sokkal komplikáltabb a történet, szövevényes, és az abból is adódik, hogy állandóan vannak bizonyos konfliktusok a pártok között. Megszokhattuk már azt egyébként tavasszal, hogy a Matovics-Szulik közötti Csetepaté konfliktus árnyalt ebbe a koalíciót. Akik ezt a kormányt támogatják, annak mondok egy jó hírt, de egy rossz hírt is. A jó hír az, hogy ez a Csetepaté úgy néz ki, hogy megszűnt. Tehát ugye nem csak azért, mert kormány vár...
Inkább csak elcsendesedett.
Jó, kiegyezünk ezzel, hogy elcsendesedett.
Ha már jó hírt mondunk a kormány támogatói.
Ugye történt egy kormány átalakítás, de... És hát ugye ennek adódóan ugye Matovics most már nem kormányfőként van jelen a kormányban, hanem pénzügyminiszter. Nem csak ezért, hanem történt egy ilyen fontos esemény, mi pedig ugye a legutóbbi hetek rendőrháborúja miatt, ugye most a Smerodina azzal fenyeget, hogy kilépne a koalícióból.
Gábor, szerinted ez most komolyabb válság, mint amit az Olano és a SZASZ között láthattunk?
Úgy néz ki, ez most komolyabb válság, hiszen itt azért nagyon komoly események is történtek, ugyanis ez a válság a korrupció ellenes harcot fenyegeti, ami ezt a kormányt összetartja.
Köszönöm szépen. Dénes, számodra hasonló következtetések egyértelműek, amit Gábor mondott, hogy ez most egy komolyabb válság, amit a Smerodina esetleges kilépése kapcsán látunk, mint amit a korábbi csatározások.
Én is úgy gondolom, főleg, hogyha azt nézzük, hogy ez a Csetepaté, ahogy fogalmazott Gábor, ez a kormány megalakulásának első napjától szinte folytatódik, de most valahogy eddig a Kollár valahogy kimaradt belőle.
És sőt, úgy tűnhetett hát sokaknak, hogy volt a legközelebbi szövetséges a Matovics.
Igen, és hogy ő simított el a dolgokat, igen. Ő mondta ki azt, hogy most ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni. Tehát mindenki úgy nézett rá, hogy egy ilyen konszenzus kereső ember. És most azért furcsa az egész, és azért gondolom, hogy élesebb a szituáció, mert őneki vannak olyan követelései, amelyek aztán a koalíciónak a felbomlását okozhatják. Az egyik ugye ez a törvény, a 363-as, jó mondom, vagy paragrafusa, büntetőként 363-as paragrafusa, amivel ugye nagyot akaszthat, és ugye a koalíciós partnerek ezzel nem fognak itt engedni.
Mondjuk el a kedves nézőknek, hogy ugye a főügyész erre hivatkozva állíthatta le Pszolinszky ellen az eljárást, ugye őt jelölte a titkosszolgálat élére a Smerodina.
Igen, tehát pontosan Boris Kollár meg akarja hagyni ezt a ezt a paragrafust. A másik dolog pedig ott van, ami nagyon népszerű, a bérlakásoknak az építése. És ez Kollárnak ugye ez is egy olyan követelése, ami hogyha nem teljesül, akkor abban esetben esetleg otthatja egész koalíciót. És ennek is a napokban kell majd valamilyen módon döntés születni ebben az ügyben. És olvastam egy elemzést is azzal kapcsolatban, hogy ez a hatalmas bérlakás építés, ez milyen hátrányos következménye lehet a felvidéki magyaroknak. Uh-huh. Épp erről beszéltünk itt még a műsoridő kezdése előtt, hogy Érsekújvár és más felvidéki város is a utóbbi 30-40 évben, hogy szinte megduplázódott a lakosságának a száma, és most egy újabb felhígítás lehetséges egy ilyen nagy iramú és nagy ütemű bérlakásépítésnek a utólagos következmények.
Tehát ezt értsük úgy, hogyha azt már, hogy én a távozna a kormányból, akkor nekünk felvidéki magyaroknak nem kéne könnyezni utánuk.
Hát nem. Én nem. Én Boris Kollárt már amúgy is olyan politikusnak tartom, aki nem érdemli meg azt a közjogi méltósági tisztséget, ami, de hát ez nem az én dolgom ezt megítélni. És
bocsánat, Dénes, volt egy megjegyzése Kollárnak, amit ide idéznék. Azt mondta, hogy neki az a legmegdöbbentőbb és a legrosszabb az egész cirkuszban, ami van a kormány házatáján, hogy nem megfelelő emberek kerültek a pozícióba. És ezt ő mondta, nyilván nem magára értette.
Igen, hát ez érdekes önkritika.
És valahol, bizonyára. Nekünk így hangzott. Igen. Gábor, ha megengeded, meglepett téged az, hogy végül is Kollár pártja vált a koalíció leggyengébb pontjává, hiszen rögtön az elejétől sejtettük, hogy lesznek korrupciós ügyek a pártháza táján, és ellentmondásba fog keveredni a Matovicsi választási ígérettel a korrupció ellenes harccal. Meglepett ez téged?
Kiegészíteném, nem a leggyengébb, hanem inkább a legbefolyásosabb. Azért, mert ebben a helyzetben, tehát hogy Kolláréknak azért elég nagy a pártjuk, régebben ugye, tehát hogy ők mindig ugye Matovicssal akartak, Matovicssal szövetkeztek, megalkuttak, illetve nem akartak konfliktusokat.
Hát az SZSZ-szel szemben Matovics Kollárékra támaszkodhatott.
Igen, de tehát hogy látta, hogy inkább az erősebb oldal felé húz. És most, ahogy kiéleződtek ezek a problémák, akkor itt azért bizony emlékezzünk csak vissza a választások előtt, hogy hogyan is fogalmazott Boris Kollár. Tehát ők akárkivel elmennek koalícióba, de nagyon drága mennyasszony lesznek. És ez most is látszik a kormányon belül, hogy ha bérlakásokkal van szó, nem szavazzátok meg, kilépünk a kormányból. 363-os paragrafus, amint ugye a koalíciós partnerem megszavazzák, akkor elhagyják a koalíciót. Na most adódik a kérdés, hogy akkor az ijesztgetés, fenyegetés, tehát ezzel azért tudják zsarolni a koalíciós partnereket, és a koalíciós partnerek is ugyan most egyetértenek, tehát hogy a SZASZ, az Aludji és az Olano egy elég paradox ugye szituáció állt elő, mert a SZASZ és az Aludji egy oldalon állnak. Igen, meg az Olano, de bocsánat, az SZASZ és az Olano.
És már az Aludji maradéka, így
értettem. Igen, azt majd szerintem máskor vitatjuk meg. De lényeg az, hogy ők most eléggé olyan helyzetben vannak, hogy ugye tudnának kormányozni a Smerodina nélkül.
Igen, ezt mondjuk el, hogy matematikailag
meglenne, 76 képviselővel rendelkeznének. No, de hát ez nagyon billegne. Igen. Tehát, hogyha a Smerodina elhagyná a koalíciót, akkor bizony, hogyha egy-két képviselő elhagyná a koalíciót, már ez az a választások lennének.
És aztán egy gondolatot esetleg hozzá, hogyha említette Gábor, hogy a fenyegetés. Ugye, én szerintem a fenyegetés mellett lehet egyfajta előretekintés is. Mert ugye, ha lesznek előrehozott választások, de ha nem is lesznek 23-ban, akkor is jön neki egy kvázi, egy megtisztult mostani kormánykoalíciós párt a mostani ellenzék szemébe. Mert ő ugye hajtotta azokat a dolgokat, hogy egyáltalán szembe mert szegülni a koalíciós partnereivel. És ez egy jó
kiinduló pont. Ez jól kamatozna az ellenzéki választóknál.
Ellenzéki választóknál is, és utána esetleg a kormányalakításnál is, hogyha ellenzék kerül kormányra.
Ugye azért nem mindegy, hogy lesz-e előrehozott választás, legkorábban véletlenül jövőre, hiszen a Magyar Pártok Egységesülése éppen most zajlik, és cseppet sem mindegy, hogy milyen módon tudnak felkészülni erre az új kihívásra. Bár nyilván vannak olyan vélemények, hogy jót is tenne a pártegyesülésnek, vagy hát egymásra hangolódásnak, hogyha mi hamarabb előrehozott választás lenne, és a közös munka talán még inkább egybeforrasztaná a feleket. Ugye most az elmúlt napok fejleménye, hogy már mind három előtt párt megszavazta a szövetség alapszabályát, és hát döntött a tisztségviselőkről, legalábbis az MKP, akik majd a szövetség elnökségébe kerülnek a részükről. Elsőként Dénes, téged kérdeznének, hogyan értékeled az MKP hétvégi kongresszusát? Ugye a küldöttek körében nem arról volt vita, hogy csatlakozzanak-e a szövetséghez, bár nyilván voltak érzések, ellenérzések. Leginkább verseny a platform elnökségért alakult ki, és ugye Berényi József a vártnál talán kisebb különbséggel utasította maga mögé Gubik Lászlót a platform elnöki székért.
Hát mindenképpen történelmi pillanatnak tartom azt ezt a hétvégét, mert ugye most tartotta a kongresszusát a két csatlakozó párt is, köztük ugye az MKP is. És történelmi pillanat azért, mert ugye egy újra egyesülési folyamat ilyen volt ugye 1998, és ilyen most ez a mostani helyzet is. Hogy ez nem volt sima, és nem volt gördülékeny, azt mindenki tudja. Azt is tudjuk, hogy rengeteg ellenzéki hang is volt, tehát a pártegyesüléssel szemben is nagyon sok vélemény megformálódott. Tudjuk azt is, hogy miért. És hát, hogy mit fog hozni a jövő, azt ugye jó mondtad, Zsolt, hogy ez majd a mélyvízben fog kiderülni, amikor már élésre megy a helyzet. Előtte ugye lesz egy programalkotási folyamatnak is véghez megy. Meglátjuk, hogy milyen programmal tudnak majd kirukulni a közös pártot.
Ami sem mindegy, ugye? Hiszen ami a választók nagyon várják mindegy. Már, hogy valamit
igen,
kapjanak.
Igen. De hát eddig nem is lehetett megszerkeszteni ezt a programot, amíg, mert ugye hát ez csak utána, miután már ezek a alapszabállyal, meg minden ilyennel tisztában vannak. Tehát kell lenni egy egyesülő kongresszusnak, én szerintem, és utána ezt kell követni egy programalkotónak is. Kettőt együtt ezt nehezen lehet majd megvalósítani. Nem tudom, mi az
elképzelés. De a járványügyi helyzet még ezt is bizonytalanná teszi, hogy hol és milyen körülmények között lehet majd az alakuló kongresszus megtartani.
Pontosan így van. Nekem a félelmeim, ez inkább a helyi és járási szintre vonatkoznak. Ugye ez várható volt, hogy a három párt megegyezik is, létrejön a szövetség, viszont hogy ez mennyire fog megvalósulni, és mennyire lesz gördülékeny a járás szinten, illetve a helyi szinten, ahol a viszonyok, emberi kapcsolatok jobban elmérgesedtek az alatt, a 10 esztendő alatt, vagy 12 év alatt, mint például felsőbb szinten. Ott az a politikusok itt-ott találkozgattak, voltak közös témáik, oktatás, hogy kultúra, és így tovább. De viszont helyi szinten én ismerek olyan községeket az Érsekújvári városban is, ahol szinte nem beszélnek egymással a vegyes mosztírások és érintett felek, szóval külön tartottak csemadok ünnep, március 15-i ünnepségeket, nem egy nap, tehát csemadok tartott MKP-val, a vegyes párt aztán egy másnap tartotta, vagy előző nap. Szóval ott nem látom még teljesen tisztán, hogy ezek egy karikacsapásra, vagy egy intésre, vagy parancsszóra, hogy ezek a viszonyok
hogyan fognak rendeződni
uh-huh. egyáltalán. Szóval várjunk még egy kicsit ezzel a pozitív, tehát a lelkesedéssel. Mindenképpen ez egy kedvező fordulat, ez az egyesülés, csak ennek a megvalósulása milyen lesz, ezt még most nem sejtem.
Ez magyarázat is lehet arra, hogy valóban nem érzékelhető ez a lelkesedés. Pedig várnánk, remélnénk, hogy egy ilyen hangulat övezi a pártegyesítést. Gábor, talán elsőként arra keressük a választ, hogy hogyan lehetne a magyar választót lelkesíteni, hogyan lehetne olyan üzeneteket közvetíteni számára, amik érzelmileg is közelebb hoznák a szövetséghez. Ugyanis szerintem, de vitatkozzatok, ha nem így látjátok, egymásra kell találnia ennek a Magyar Egységpártnak a felvidéki magyar választóval, mert egyébként a siker, ugye a parlamenti küszöb átlépése, elsősorban a siker mércéje, egyáltalán nem ez garantálható. Mik lehetnek azok a lépések, Gábor, amelyek sikeressé tehetik ezt a szövetséget?
Először is egy sikeres terméket kell alkotni. Ez ugye...
Ez olyan, mint egy marketing tanács.
Megtörtént a szövetség. És hát ezen belül ugye programot kell alkotni, de a program az egy dolog, más dolog az, hogy milyen tartalmakat lehet feltölteni ezt, illetve milyen személyiségek lesznek azok, akik majd ezt a programot megvalósítják, és hogy majd bejutnak a parlament, vagy hogyan fognak politizálni ezzel. És nagyon fontos egyébként az, hogy tényleg én is történelmi pillanatnak látom ezt az egész folyamatot. Azt már nem, hogy esetleg ezek a platformok hogy fognak működni a szövetségen belül. mert ugye, ha visszatekintünk 1998-ban, amikor a három párt ugye megalkotta a magyar koalíció, tehát a magyar pártját, hogy megalkotta a magyar koalíció, akkor ott is azért különböző előtt pártokból érkeztek a politikusok, és utána ezek megszűntek, és mindenki ugye MKP-s lett. Na most én úgy gondolom, hogy akkor lenne sikeres ez a projekt, ha a szövetség úgy működne, hogy a politikus elmondhatja magáról, hogy igen, én szövetséges vagyok, tehát hogy a platformok ugye működnének, de ezeknek be kéne olvadni.
Igen.
No, mármint ez nem azt jelenti, hogy a platformok elveszítenék az irányvonalat, esetleg az ideológiát, hanem egységessé alakulna, és nem azt nézni mindenki a szövetségen belül, hát hogy most az MKP, és akkor most a elnökségben MKP is szavazók, akkor valaki a hidasokkal van sokkal jobb, akkor most egy hidas embert nézünk. Tehát fel kell állítani egy komoly struktúrát, egy szerkezetet, egy szervezetet, és azon belül azt kell kitalálni, hogy kinek milyen jó a pozíció, ki lesz jó szóvívőnek, ki lesz olyan ember, aki a külügyekért fel, tehát hogy a tapasztalt embereket előre kell tenni, ki az, aki a közösséghez tud kommunikálni. És Forró Krisztiánnak is egyébként nagy feladat előtt áll, ugye ő aki az egészet összetartja.
Igen, mondjuk is el, hogy őt választották.
Őt választották meg országosan ugye a szövetség elnökévé, és hát ugye neki egy integráló személyiség, tehát ő az, aki ezt a három pártot ugye egybe tudja tartani, és kifelé kommunikálni, illetve nagyon fontos megjegyezni, hogy láthatni kell ezt a pártot. Tehát ugye a felmérések is már mutatták azt, hogy a szövetség esetlegesen megoldan az 5%-os parlamenti küszöbet.
Igen, köszönöm, Gábor. Kérlek, Dénes, te is reagáljál a platformok
Igen. Fölvetésére.
Szükséges, rossz a platformok jelenléte, vagy pedig inkább az a kívánatos, hogy idővel egybeolvadjanak?
Én szerintem a platformok szükséges, rossz. A jelenlétük. Egyrészt azért szükséges, mert hogy ezeknek a pártoknak nem kellett egyik napról a másikra elbúcsúzni a múltjuktól, tehát egy kicsit még tovább tudnak játszadozni önálló pártos, hát nem önállóan, de pártra játszani tovább tudnak. Másrészt viszont a választók szempontjából is szükségesek ezek a platformok, hogy érezzék azt a kötődést, kicsit a múlthoz, egy kicsit, hogy még ahogy kötődtek valamikor az anyapártjukhoz, tehát most ez egy kicsit még maradjon meg. Utána elérkezhetünk majd arra ahhoz a pillanathoz, hogy ezek a platformok egyre halványabbak legyenek, de addig is arra kell törekedni a szövetség vezetőinek, hogy ezek a platformok ne folytassanak olyan szinten önálló politikát, hogy önálló nyilatkozatokat adjanak közzé, önállóan fogalmazzanak bizonyos dolgokba, állásfoglalásokat, mert ez a szövetségnek a feladata. Ennek egységesnek kell lenni.
Igen. Dénes, hol látod esetleg a legnagyobb törésvonalat, ami veszélyeztetheti a szövetség egységes politizálását? Gondolok két dologra, a magyar kormányhoz való viszonyra, vagy az aktuális szlovák kormányhoz való viszonyra. Hogyan várhatjuk, hogy egységes lesz a kommunikáció, hiszen az előtt pártok egyike másika ebben a kérdésben másképp gondolkodott a múltban?
Igen. Én azt hiszem, a magyar kormányhoz való viszonnyal nem lesz gond. Nem lesz gond, mert ugye ott az MKP lesz a hangadó ezen a téren, és ugye szerintem ezek a tárgyalások azért is húzódtak el ilyen sokáig az egységesülésről, mert ugye ezeket a dolgokat kellett úgy nagyjából megbeszélni, kibeszélni. Nos, én szerintem a magyar kormánnyal való viszony nem fogja veszélyeztetni az egységét a szövetségnek. Viszont a szlovák kormány a kapcsolatban már nem lennék ilyen határozott, mert ott egyrészt állandóan változik a helyzetnek a körülmények, meg az erőviszonyok is, meg minden, és hát nem biztos az, hogy azért a mostani szlovák politikai ellenzékkel teljes mértékben szakítani kellene. Tehát lehet, hogy ezzel kicsit
az ellenzék minden pártjára gondolsz?
Nem, de hogy az ellenzék minden pártjára, a meghatározó pártjára. Elsőbben a Lasszra és a Smerre. Mert ugye akkor eleve elzárjuk a kaput a netán úgy alakulnak a választások, a legközelebbi választásokon, bezáródnak a kapuk.
Vagy akár az alkupozícióra, ha gondolom.
Igen, alkupozícióra.
Gábor, tesz, hogy látod? Nyugodtan reagálj.
Én ezzel nem értek egyet, azért, mert a szlovákiai magyar politizálás a történelmi eseményeknek adódóan ugye a jobb oldalon helyezkedik el, a szlovák jobb oldalon, és a szlovák jobb oldali pártokkal, és, hát, és a szlovák jobb oldal azért elég tágas, tehát azért találni ott liberális, konzervatív, néppárti elemeket, keresztény demokrata elemeket is, és hát a magyar közösség pártja, illetve az előtt pártja, a magyar koalíció pártja mindig ezekkel a pártokkal tudta megtalálni a közös hangot. Megyei szinten is, tehát hogy a régebbi SZDKO-val, KDH-val, illetve Pozsony megyében például az SZSZ-szel. Tehát a szövetségnek én itt látom a elhelyezkedését.
Tehát egy ideológiai kapocs legyen az,
igen,
ami meghatározza a szlovák pártokhoz való viszonyat.
Ugyanakkor megjegyezném, nem minden áron. Tehát régen elkövette az MKP azt a hibát, hogy vakul belement ugye tárgyalásokba. Nem, igenis egy nagyon jó alkut kell kötni a szlovák pártokkal, és nem szabad ingyen adni azt, hogy esetleg
Gábor, nem lesz-e eleve kisebb az alkupozíció, hogyha a szövetség előre kijelenti, hogy melyik pártokkal zárja ki a koalíciós együttműködés lehetőségét. Ha előre kizárja a baloldallal a koalíció lehetőségét, akkor az alkupozícióját gyengíti. Egyetértesz ezzel az állítással?
Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi szlovákiai baloldal, és ott ugye egyedül lehet, hogy még a Halasz az, akivel esetleg lehetne alkupozíciókat...
Gábor, ez elméleti felvetés.
Elméleti felvetés, de én úgy gondolom, hogy, hogy a jövőben, tehát igen, egyetértek ezzel az állítással, de a jelenlegi helyzetből kiindulva én ezt nem látom reálisnak.
Csak igen, még hozzátenném azt, hogy de ki tudja, mit hoz a jövő. Van egy kormánykoalíció, és van egy ellenzéki pozíció.
Szerveződött, még nem látjuk az erőviszonyait sem.
És vannak a parlamentin kívüli pártok például.
Tényleg ugyanis lehet, hogy Fico lesz az erőtényező, és vele együttműködni már nem ugyanazt jelenti. Felvidéki magyar választók.
Elnézést, illetve nézzük meg, hogy kik vannak ott a baloldalon, vagy inkább a másik tömbben, hogy kik vannak. Tehát azért a Fico, Lasszmanet, ott van még az SNS.
Hát ők parlamenten kívül
kotlebárok.
A keresztény demokraták a jobb oldalon vannak, tehát a KDH, de a Kotlebából kiszorult szakadárok, akik a Republika pártot alapítottak meg, hát nem éppen magyar barátok. Tehát, hogy,
de azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy a szövetség sem a Kotleba párttal, sem annak utódszervezetével semmilyen módon nem vállalhat politikai rokonszervezetet.
Egy paradoxon.
Csak hogy jobb oldal meg bal oldal itt Szlovákiában nem sok vizet zavar, mert hiszen a Boris Kollár akármikor átléphetne a bal oldalra, és ha azt mondja, fölkínálni
egy kormánykoalíciót.
Tudjuk jól, hogy talán a Smerodin, aminek egyedül a szavazótábra elfogadja ezt az átlépést jobbról-balra, azt láttuk, hogy az SZSZ szavazótábor ugyanezt nem fogadta el, amikor Matovicsal vállalták a konfliktusokat. Elszaladt az időnk, úgyhogy a harmadik témánkat még azért vessük föl, és próbáljuk meg röviden megbeszélni. Előválasztást tart a magyarországi ellenzék, és hát nem volt egyszerű a kezdet, hiszen rögtön informatikai problémákba ütköztek, magyarán összeomlott az előválasztás, amiben két értelmezés vitatkozhat ide egymással, hogy akarják az országot vezetni, ha már az előválasztást sem tudták megszervezni, vagy ahogy azt hallani az ellenzéki térfélen, valakik valamiért meghekkelték, és lehetetlenítették az előválasztást. Elsősként Dénes, téged kérdezlek, miért jó ez az előválasztás először is az ellenzék?
Van még egy harmadik magyarázat is, hogy olyan sokan kapcsoltak be első napokban előválasztásokban, hogy magától összeomlott a rendszer, mert akkor az érdeklődés. Szóval ez volt a...
Én a két politikai szélsőségállítást fogalmaztam ilyen szempontból.
Ami neki kedvező lenne előválasztáson részvevő pártoknak. Hát nem tudom, ez a előválasztás... Ők szerintem abból indultak ki, hogy Budapesten sikerült nekik. Tehát Karácsony megnyerte előválasztásoknak köszönhetően, és gondolták, hogy akkor már így kell csinálni az országos választások.
Dénes, az előválasztásoknak köszönhetően nyerte meg Karácsony?
Tessék, előválasztásoknak köszönhetően? Hát nem. Nem az előválasztásoknak köszönhetően, csak ő nekik arra gondoltak, hogy minek köszönhetően nyerte
ők
meg
Karácsony. Ők maguk így hiszik.
Ők maguk így hiszik, de hát minek köszönhetően ez máig is egy képlékeny dolog. Viszont nem lehet egy fővárosi választásokat országos választásokra kivetíteni, hogy ugyanazok a módszerek itt is majd hatásosak lesznek, mint ott. Én hát voltam, tegnap voltam Budapesten egy szolgálati úton, és megdöbbentem a Moszkva téren, a Szél-Kálmán tér, ahol ilyen kezdetleges sátorbúdékben olyanok, mint a Városligetben, amikor voltak kint a Városliget védők, és ott hónapokat töltöttek kint, ott sátorozva, kempingezve. Ugyanezt történik szinte most a főváros különböző pontjain és bizonyára vidéken is. Tehát, hogy ilyen sátrakban üres dobozok, szanaszéjjel, szemét, mindenhol, bent áll 3-4 aktivista, kint pár ember, most nem akarok nagyot mondani, de 2-3 idősebb úr, hölgy próbált ott olyan körülmények között előválasztani, hogy kezébe adtak egy papírt nekem, egy tollat, szemelkét az eső, vagyis elég jó esett akkor, és ők kénytelenek voltak, amikor ne se tudták tenni a papírra is. Tehát ez csak azt akarom mondani, a komolytalanságot. Tehát a felkészületlenséget és a komolytalanságot próbálom csak alátámasztani, aláfesteni. A másik, ami, ha mi ránk is gondolunk, tehát felvidéki, vagy határon túli magyarokra most vegyük egy csoportba, érdekes megfigyelni, hogy a előválasztásokból minket kizártak. Most nem azért, mint annyira részt akartam volna, vagy részt szeretnék venni ezeken előválasztásokon.
De viszont
ez már jelez valamit, hogy mire számíthatunk, ha ne adj Isten, ők kerülnek hatalomra. Mert ugye az történt, hogy eleve azt mondták, hogy magyar állampolgár csak abban esetben szavazhat, hogyha van neki lakcímkártyája, tehát lakhatási engedélye Magyarországon. No más, mi eleve ki vagyunk zárva, tehát ha életvitelszerűen ott él, akkor már előválasztani. Szinte az a embernek a érzése, hogy mintha megegyezne az előválasztásban résztvevő pártoknak a stratégiája, meg a szlovák kormánynak, meg ők is azt mondják, hogy azok mehetnek csak majd, azok vehetik fel büntetlenül a magyar állampolgárságot, akik életvitelszerűen van egy ilyen elképzelés.
Tehát ez egy olyan utalás, hogy adott esetben visszaállítanák a korábbi állampolgársági törvényt, igen, illetőleg az ott kapcsolódó választói.
Hát Dobrev Kára kijelentette, hogy napokban, hogy a kukába alaptörvénnyel, és a kétharmados törvények sem érdekli őket, és már tárgyalnak a különböző nagykövetekkel, hogy utána, ha hatalomra jutnának, akkor ezek a törvényeket büntetlenül.
Dénes, erről hosszasan tudnánk beszélni, hogy hogyan állítások szerint ugye a jogállamot akarják helyreállítani, ilyen a jogállamot meghaladó eszközökkel. Ez egy hosszú beszélgetés témája lehetne. Gáborhoz fordulok, és meg az előválasztásra kérek, reagálj, miért jó ez az ellenzéknek? Dénes azt állítja, hogy ugye a karácsonyi mintát követik, Karácsony Gergely megválasztásának mintáját. Mi lehet az, amit ebből az ellenzék profitálhat?
Ugye az ellenzék nagyon sokszínű, és ebből adódóan az ellenzék keresi a közös jelöltet, a közös miniszterelnök jelöltet, és az előválasztást ők most úgy prezentálják, illetve úgy próbálják meg beállítani, hogy valakinek, tehát hogy az emberek döntsenek arról, ki fogja vezetni ezt a baloldali tömböt. Na már most a baloldali tömbön azért... Tehát
ez milyen jól hangzik, hogy a Jobbik a baloldali tömb része?
Igen, erre ki akarok térni, hogy itt azért nem csak baloldali pártok vannak, hanem egykori jobboldali pártok, bár most már nehéz definálni a Jobbikot, hogy milyen beállítottságú, hogy jobboldali vagy baloldali, de az egy dolog, hogy nagyon nehéz nekik megtalálni a miniszteri jelöltséget, viszont a pártok az önkormányzati választásoknál, ugye ott a Karácsonyék nyertek. No, már ez nem azért meglepetés, mert ez egy ilyen egyedi eset volt, tehát a Budapest és a nagyvárosokban, tehát Budapesten mindig is baloldali...
Hát felül vannak reprezentálva.
Felül vannak reprezentálva, de ugye akkor együtt indultak, és akkor ugye meg tudtak egyezni a jelölteken, és ezt a módszert próbálja most a magyarországi ellenzék is a parlamenti választásokon.
Rábat, egy rövid kérdést tennék fel, hogy rövidebben tudjunk válaszolni. Szerinted melyik állítás igaz? Az ellenzék az előválasztásnak köszönhetően több média figyelmet kap, és ezáltal ebből profitálni tud, vagy kiderül, hogy alkalmatlanok még ennek a megrendezésére is, és ilyen módon teljesen evidensen az ország irányítására?
Én úgy gondolom, hogy inkább a második állítás reálisabb, de hozzá kell tenni azt, hogy az ellenzéknek ez az egyetlen fegyvere. Tehát, hogyha most azért objektíven nézzük kialakult két tömb, tehát, hogy ők azt akarják elérni, hogy kétpólusú, már most is kétpólusú egyébként a magyar társadalom, de a választásokon, hogy majd a választások napja arra sorra kerüljön, legyen kétpólus, legyen, lehessen választani ugye a kormánypárt, a Fidesz között, illetve a sokszínű ellenzék között. Régebben ugye az volt az előző választásokon, hogy az ellenzék megosztott volt, és nem tudtak megegyezni jelöltekben. Most egy próbát tettek, hogy az előválasztás mintájára sikerüljön kialakítani a közös listát, és így próbálnak meg harcba szállni a Fidesz-szel szemben. A Fidesz számára pedig kényelmesebb a helyzet, mivel az ellenzék nem újult meg, hiszen vannak ott régi ismerős arcok, Gyurcsány Ferencre gondolok, és így például a bizonytalan szavazókat az ellenzék nem biztos, hogy be tudja gyűjteni.
Köszönöm, ez akár végszónak is jó lenne. Tekintettel, hogy az időnk elrepült, bár érdekes témák voltak, és azt hiszem hosszasabban is tudtunk volna róla beszélni. Köszönöm szépen Száraz Dénesnek, hogy ellátogatott a műsorba, Gábor a részét, tehát köszönöm a nézőknek pedig a megtisztelő figyelmet. Viszont látásra, találkozunk a jövő héten.